Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, hallgassuk Isten igéjét az 54. Zsoltárból. Az 54. Zsoltárban így olvassuk Istenünk igéit. Az éneklőmesternek hangszerekkel Dávid tanítása. Mikor a cifeusok eljöttek, és azt mondták Saulnak, nem mi nálunk lappang é Dávid. Isten, a te neveddel szabadíts meg engemet, és a te hatalmasságoddal állj bosszút értem. Isten, hallgasd meg az én imádságomat, figyelj az én számbeszédeire, mert idegenek támadtak ellenem, és kegyetlenek keresik lelkemet, akik nem is gondolnak Istenre. Ímé Isten segítőm nékem, az Úr az én lelkemnek támogatója. Bosszút áll az utánam leselkedőkön. A te igazságod által roncsd meg őket. Kész szívvel áldozom néked, áldom a te nevedet, Uram, mert jó. Mert minden nyomorúságból megszabadított engem, s megpihentette szemeimet ellenségeimen. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Jöjjetek, hajtsuk meg most fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük te néked, hogy ezen a vasárnapon is visszaemlékezhetünk a te golgotai kereszthalálodra, és harmadnapra következő dicsőséges feltámadásodra. Köszönjük néked, hogy te vagy a mi megváltónk, és te vagy a mi urunk. Köszönjük néked, hogy kereszted által, és kereszteden elhordoztad a mi bűneink büntetését, és nekünk bűnbocsánatot szereztél, hogy újra a tieid lehessünk, követőid lehessünk, és üdvözülhessünk, és ne a kárhozatban kössünk ki. És köszönjük néked, hogy nem csak megszabadítottál bűneink ítéletétől, és kegyelmet szereztél, hanem harmadnapra föltámadtál, és megmutattad, hogy nincs náladnál hatalmasabb személy ebben a mindenségben. Köszönjük néked, hogy erősebb vagy a halálnál is, de egész életedben megmutathat, hogy erősebb vagy a sátánnál, a démonoknál, és minden embernél is. Te vagy a leghatalmasabb személy ebben a mindenségben. Köszönjük néked, hogy most, mint megváltónkat és urunkat, imádhatunk téged, és dicsérhetünk itt a gyülekezetben. Kérünk téged arra, hogy tekints rejánk, és szólj hozzánk a mai napon is az ígéből, és taníts minket, hogy hitben tudjunk járni. Aki még nem jutott hitre, az hitre tudjon jutni, de aki már hitre juthatott, az hadd járjon hitben. Erősíts meg ebbe bennünket szent lelked erejével. És kérünk téged arra, hogy segíts, hogy amit itt hallunk a templomban, ne maradjon egy üres szó a számunkra, hanem hadd lakozzon a mi szívünkben, és hadd formálja gondolkodásunkat, értékrendünket, egész döntéshozási folyamatainkat, az akaratunkat, érzelemvilágunkat. Kérünk téged, hogy te irányíts bennünket mindazáltal, amit ma is elmondasz. Kérünk, hogy az emberi szavakon túl te szólj hozzánk, Urunk, mert nem emberi szavakra, hanem a te szavadra van szükségünk. Kérünk, áldj meg bennünket azzal ezen a mostani Isten tiszteletünkön is, és dicsőíts meg magad így előttünk, mert ha te nem ragyogsz előttünk, akkor minden olyan homályos, minden sötét, minden bizonytalan, semmi sem biztos. Köszönjük néked, hogy ha te ragyogsz, akkor minden a helyére kerül, mi magunk is, de az élet dolgai is. Hát kérünk, hogy ígérdel dicsőítsd meg magad előttünk, áldott megváltunk, áldott királyunk. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket nagy nevedért. Amen. Énekeljük testvéreim ige hirdetésre készülve a 287. énekünk 4. versét. A 287. énekünk 4. versét. Ez így kezdődik. Mi elménknek homályát távoztassad el, ajándékozz engedelmes szívvel, lélekkel.
Oh, yeah.
Kedves testvéreim, Isten igéjét olvassuk Sámuel próféta első könyvéből, a 23. részből, a 14. verstől a 24. versig. Leülve figyelemmel hallgassátok az Isten igéjét. Tehát Sámuel próféta első könyvének 23. részéből, a 14. verstől a fejezet végéig olvassuk. És Dávid a pusztában tartózkodék az erős helyeken, és a Cif pusztájában lévő hegysége maradt. Saul minden nap kereste, de Isten nem adta őt kezébe. Mikor pedig Dávid látta, hogy Saul kiment, hogy élete ellen törjön, mikor Dávid a Cif pusztájában az erdőben volt, felkelt Jonatán, Saul fia, és elment Dávidhoz az erdőbe, és megerősítette az ő kezét az Istenben. És mondta néki, ne félj, mert Saulnak, az én atyámnak keze nem fog utolérni téged, és te király leszel Izrael felett, és én második leszek te utánad. És Saul is, az én atyám, tudja, hogy így lesz. És szövetséget kötének ketten az Úr előtt. És Dávid az erdőben marad, Jonatán pedig hazament. És felmenének a cífeusok Saulhoz Gibeába mondván, avagy nem nálunk lappangé Dávid az erős helyeken, az erdőben, Hakila halmán, mely a sivatagtól jobb kézre fekszik? Most azért, minthogy lelkednek fő kívánsága az, hogy lejöjj, ó király, jöjj le, és a mi gondunk lesz, hogy a királynak kezébe adjuk őt. És mondta Saul, legyetek megáldva az Úrtól, hogy szánakoztok rajtam. Menjetek el azért, és vigyázzatok ezután is, hogy megtudjátok, és meglássátok az ő tartózkodási helyét, és hogy ki látta őt ott, mert azt mondták nékem, hogy igen ravasz ő. Annak okáért nézzetek meg, és tudjatok meg minden búvó helyet, ahol ő lappang, és minden bizonnyal térjetek vissza hozzám, hogy elmenjek veletek, és ha az országban van, kikutatom őt Júdának minden ezrei között. Azok pedig felkeltek, és elmentek Cifbe, Saul előtt. Dávid pedig és az ő emberei Máon pusztájában valának a mezősége, mely a sivatagtól jobb kézre fekszik. És elment Saul az ő embereivel együtt, hogy megkeresse őt. Dávidnak azonban megizenték, és ő leszállt a kőszikláról, és Máon pusztájában tartózkodék. Mikor pedig meghallotta Saul, üldözte Dávidot Máon pusztájában, és Saul a hegynek egyik oldalán méne, Dávid és az ő emberei pedig a hegy másik oldalán. És éppen, amikor Dávid nagyon sietett, hogy elmenekülhessen Saul elől, és Saul és az ő emberei már körül is kerítették Dávidot és az ő embereit, hogy megfogják, akkor érkezék egy követ Saulhoz mondván, siess és jöjj, mert a filiszteusok betörtek az országba. Ekkor visszatért Saul Dávid üldözéséből, és a filiszteusok ellen fordult. Azért hívják azt a hegyet a menekülés kősziklájának. Akik itt voltak múlt vasárnap, emlékeznek, hogy Dávid felszabadította Kehilla nevű települést a filiszteusok szorongatása alól, és ott volt ebben a kulcsos városban, volt fala, kapui, és hírül vette, hogy jön Saul, hogy elfogja őt ott, aki úgy okoskodott, hogy megostromolja ezt a várost, aztán ott elkapja Dávidot. Dávid megkérdezte az urat, hogy a Kehilla beliek Saul kezére adják-e, és az úr azt válaszolt, hogy igen. És akkor olvastuk és beszéltünk róla, hogy Dávid elment a 600 emberével Kehillából a pusztába. És akkor itt következett az ő életében több puszta egymás után. Először Cif pusztájában látjuk, aztán Máon pusztájában, és végül Engedi pusztájában. Most ezek a puszták különös szerepet töltöttek be az ő életében, szolgálatra való fölkészülésében, a királyságra való előkészületben. Előre bocsátom még, hogy nehogy ezt a pusztát úgy képzeljétek, mint a magyar pusztát, ahol alig talál az ember akár egy fát is, hogy elbújjon mögé. és nagy pusztas sík terület. Tehát ez a Júdea pusztája, ez egy hegyvidék tulajdonképpen, egy ilyen félsivatagos hegyvidék. Azért vannak rajta ilyen kisebb, vagy voltak legalábbis abban az időben, voltak rajta ilyen kisebb ligetek, erdőségek is, de hát azért nagy részük inkább ilyen kopár vidék volt. Úgy tudjátok talán elképzelni, hogy magas sziklafalak, illetve meredek sziklafalak vannak, és az, amiken szinte lehetetlen fölmenni, és a hegyek teteje meg egy fensík tulajdonképpen, és sok ilyen hegyecske van egymás mellett, és lehet így az egyikről lejönni, lehet átmenni a másikra, ha valaki ismeri a jó utat. Tehát ez a puszta, ez nem egy a magyar puszta, hanem ez a Júdea pusztája. Sok vádi van benne, ilyen kis vízfolyások, oázisok is itt-ott előfordulnak benne, és hát voltak települések is, mert ezek a Cif pusztája, az egy kis településről kapta a nevét, ugye Cifről, vagy Mount pusztája, vagy Engedi pusztája, ezek mind ilyen valami név, valami család, valami település állt a hátterükben ezeknek az elnevezéseknek. És egy kisebb zónát jelentettek, egy kisebb területnek az elnevezései voltak. Tehát Dávid ide ment 600 emberével, akikről tudjuk, hogy ezek ilyen menekült emberek voltak, jöttek a zsidók különböző városaiból, településeikről, eladósodott emberek, akik nem akartak a törvény elé kerülni. Tehát ilyen különös társaság volt ez, és nem is csak férfiak voltak ott, hanem voltak nők is, a családtagjaik is ott voltak velük. Tehát nem lehetett olyan nagyon egyszerűen vonulászni egyik táborhelyről a másikra. Nem egy hadsereget kell elképzelnünk, amelyik mozgékonyan jön, megy a nehéz utakon. No, summa summarum, hogy hadd beszéljek először Dávidról és a pusztákról. Már olyan értelemben, hogy emlékezzetek arra, hogy amikor Izrael kijött Egyiptomból, a rabságból, akkor Isten őket 40 éven keresztül vezetgette a pusztában, míg elérték az ígéret földjét. Hát Istennek nem ez volt a terve velük, de így történt, mert Izrael föllázadt az Isten ellen, és nem hitték az ő ígéretét. És aztán végül ott ragadtak a pusztában 40 évre. Hát a pusztában nagyon sok mindent megtanul ám az ember. Ez a puszta, amiben ők vándoroltak, ez a Negev sivatag volt tulajdonképpen, ma így ismerjük az arab félszigeten, az egy kicsit még zordabb, mint a Júdea hegyvidéke. Hát sziklák hátán, kisebb-nagyobb dombok, hegyfélék is vannak ott, de az egész ilyen holdbéli táj tulajdonképpen. Ott vándoroltak 40 évig, és az ember ottan sok mindent megtanul. Nagy iskola volt nekik a puszta, és akkor most jön Dávid, akinek az életébe eljön az a szakasz, amikor Isten őt a pusztába viszi. És a pusztában őnek is egy nagy iskola van, ott sok mindent meg lehet tanulni Dávidnak, és meg is tanul ebbe a pusztába. Egyik pusztából megy a másikba, Cif, Máon, Engedi pusztája, mindenhol csak puszta, és ezekben Isten tanította őt, készítette őt a szolgálatára, a királyi munkára, amikor majd beköltözik a palotába, és egy népet kell neki vezetnie. Azonnal hadd emlékeztesselek itt benneteket, testvéreim, arra, hogy nem csak Dávid életébe volt hasznos a puszta, hanem voltak éppen Jézusnak is az életébe, Dávid fiának az életébe is. Mert emlékezzetek, hogy amikor elkezdte a szolgálatát, akkor első útja hova vezetett? A pusztába. Ugyanerre a vidékre, ahol itt Dávid bolyongott. Ment a pusztába, és ott készült fel a szolgálatra. Böjtölt 40 napig, és amikor befejezte a böjtöt, olvassuk az írásban, hogy megtámadta a sátán. Amikor már egészen legyengült testileg, lelkileg, jött a sátán, személyesen. És megpróbálta Jézust három nagy kísértéssel a maga pártjára állítani. És eltántorítani voltak éppen attól a szolgálattól, amibe Isten őt küldte, és amit neki kellett elvégeznie. De hát ismeritek a történetet, hogy Jézus engedelmesen vívta meg ezt a csatát, és legyőzte a sátán. Mind a három kísértésére volt válasza, és ellenállt a sátán kísértésének. Abban a pusztában, ami azért lett olyan, mert Ádám és Éva vétkeztek az Éden kertjében. A kertből lett egy nagy puszta. A pusztába jött a sátán. A puszta alkotója a sátán. A puszta a lételeme a sátánnak, ahol nincs élet, ahol halál van. És ott kísérti meg, de Jézus ott győzi le a saját terepén az ellenséget, a sátán. És az az igazság, testvérek, hogy sokszor Isten fia bennünket, akik bízunk benne, bennünket elvisz az Éden kertjébe, hogy így mondjam, vannak az életünknek olyan szakaszai, amik nagyon szépek. Nagyon sok virág van, sok süt a nap, és kellemes dolgok történnek, mert egészségesek vagyunk, ott van a családunk, van munkánk, van pénzünk, kényelmes otthonunk, ruhánk, cipőnk, válogatni tudunk, autóink vannak. Mindenünk megvan tulajdonképpen. Isten ajándéka ez is. De aztán van, amikor Isten bennünket is elvisz a pusztába. Jézus kivisz minket a pusztába. Hóseás könyvében olvassuk a második részben, hogy elviszem, kicsalogatom őt a pusztába. Miért? Hogy a lelkére beszéljek, a szívére beszéljek. Lehet, hogy Isten bennünket is visz nehéz életutakra. Nehéz körülmények közé. Jézus vezet minket, és hát azt akarja, hogy menjünk vele együtt oda. Ő ott van a pusztában is, Jézus mindig ott van velünk a pusztában is, de oda visz minket, és az nekünk nem mindig könnyű. Nem mindig könnyű. Lehet, hogy azért visz egy ilyen nehéz életszakaszba, hogy meghal valaki, betegség támad meg minket, valami egyéb csőd fenyeget minket, valamiben tehetetlenek vagyunk. Azért visz oda, testvéreim, mert lehet, hogy hitre akar juttatni. Lehet, hogy valakit hitre akar juttatni. Nem is tudom, hogy van-e itt valaki olyan ember, aki nem valami nyomorúságban, nem valami nehéz élethelyzetbe fordult az Úr felé. Nem a maga pusztájába fordult az Úr felé. Egyszer egy bibliórán beszéltünk is erről talán. Ritka az az ember, aki, hogy így mondjam, Isten szavára áll, és akkor, amikor jó mennek a dolgai, akkor fordul Istenhez, és tér meg, és adja át a szívét az Úrnak. Ritka. Van ilyen is, de ritka. Inkább a bajok szorongatnak bennünket. Akkor keressük az Urat. A pusztába. Átérezzük, hogy mennyire gyengék vagyunk, mennyire elesettek vagyunk. Nem nagyon szeretjük ezt, mert ma nem divatos dolog ez, hogy gyengének lenni, meg erőtlennek lenni, de az élet valósága az ez. Mindenki játsza az erőset, meg a nagyot, meg a nem tudom. Senki nem akar még csak gyengének látszani se. Pedig a valóság az, hogy egy csomó gyengeségünk van, törékenyek vagyunk, nyomorúságba juttat minket az Úr. Lehet azért, hogy megtérjünk hozzá, hogy átgondoljuk az egész életünket, és átértékeljük a dolgokat, és válasszuk őt, ami Urunknak és megváltónknak. Lehet hívőként visz az Isten a pusztába minket, hívő emberként. Már bízunk, de a pusztába visz minket, mert lehet meg akar minket újítani a hitben, nem? Lehet azért bocsátja ránk a nehézségeket, mert egy kicsit úgy elkényelmesedtünk. Már a hit dolgába. Megfáradtunk az imádságba, a igeolvasásba, az engedelmességbe. Nem nincs bennünk már az a tűz, az a lelkesedés az Úrért. És akkor az Úr belevisz minket ilyen nehéz körülmények közé. Nehéz élethelyzetekbe. Családba történik valami, gyerekekkel, unokákkal. Az ember el kell, hívő ember is el kell gondolkozzon, hogy ő kicsoda, micsoda, és kicsoda az Úr. És meg kell újulnia akár a kegyességben, a hitéletben, a szent életben. A puszta az kiválóan alkalmas ilyen leckéknek a megtanulására. Na, Cif pusztája. Dávidhoz térjünk vissza egy kicsit. Az első puszta, ahol Dávid ugye megfordul, Cif, egy pusztája, Cif nevű településről kapta valószínűleg a nevét, aminek hát voltak lakói is, mint kiderül, és nem valami istenfélő emberek voltak. Azt meg a Zsoltárból tudjuk meg, hogy nem valami istenfélők voltak, mert azt olvastuk, hogy ott azt mondja Dávid róluk, hogy ezek ilyen istentelen emberek. Lehet, hogy persze zsidók voltak, csak istentelen zsidók. Voltak ilyenek is. Nem mindegyik zsidó volt hívő. Hát ez a falutól, a Kehillától, ahol elhagytuk Dávidot, körülbelül 21 kilométerre van délre. Tehát egy kicsit messzebb, mint mondjuk ide Kistelek. De hát ilyen nehéz terep ez. És azt olvassuk, hogy ennek a pusztának az erős helyein bujdosott Dávid. Ott rejtőzött. Na, ezek az erős helyek, ezek a fensíkok. Ezt képzeljük így, a fensíkok. Meredek sziklafalak, megmászhatatlan szinte sziklafalak, és a tetejük. Ott fönt volt Dávid a csapatával, az embereivel, azok családjával. Nem egy könnyű hely az. Nem könnyű hely. Ezeknek a hegyoldalaknak még az oldalán is nehéz fölmenni. Tehát olyan, úgy képzeljétek tényleg, hogy voltunk Izraelben, most már tudom én is, hogy ott megálltunk az egyik ilyen helyen, és akkor ott lehetett fölfele menni egy kicsit, de hát alig bír az ember menni rajta, mert olyan kis apró kövek vannak, csúszkál össze-vissza az ember, nem olyan egyszerű téma. Lefele jönni még nehezebb. Mondták is nekünk, hogy vigyázzunk. Rögtön megjelentek az arabok a kis szamaraikkal, meg csacsikkal, és akkor mondták, üljünk fel. Leterítették Arafat kendőivel, a fejünket is, csacsit is, lehetett fizetni rendesen, majd ők fölvisznek. Az biztos, ott már csacsi az megáll a négy lábán, ugye, az ott tud közlekedni jobban. De hát az embernek nem könnyű dolog ez. Megtudjuk azt is, hogy ez a hely, ahol Dávid rejtőzött, így a maguk a cifeusok mondják Saulnak, hogy a Hakila halma. Hát ez valószínűleg valami erdős domborulat lehetett, itt bujkál Dávid. És mi történik? Itt történik az, hogy Jonatán, a barátja, akivel már régen találkoztunk, megjelenik nála. Jön Jonatán, a testvére, a barátja Dávidhoz. Miért jön? Azt mondja itt az írás, hogy azért, hogy megerősítse az ő kezét az Úrban. Megerősítse az ő kezét az Úrban. Vagyis a hitben megerősítse Dávidot. Azzal kezdi, hogy azt mondja Dávid, na megérkezik hozzá, zárójelben megjegyzem, hogy Saul kergeti, és nem kapja meg sehol Dávidot. Jonatán csak egyszer keresi, és megkapja. Már eleve ez, hogy megtalálja őt a pusztába, Jonatán, ez már jelzi, hogy Isten intézkedik a háttérben. Mert Jonatán segíti, hogy megtalálja, Saulnak meg nem adja a kezibe. Az hiába keresi, nem találja, ez meg csak egy kicsit keresi, rögtön megtalálja. Isten úgy rendezte ezt a találkozást, nem véletlenül jött létre ez a pusztai találkozás Dávid és a barátja között. És amikor odaér, zárója bezárva, amikor odaér Dávidhoz Jonatán, akkor azt mondja, ne félj, Dávid. Ezzel kezdi a beszédjét, ne félj. Na, Dávid félt, mondanánk, félt. Gondolnánk, hogy Dávidot nem nehéz Dávidot idealizálni, hogy ő nem félt soha. Olyan bátor gyerek volt, de félt. Egy hívő ember volt, de félt. Ez jelzi egyébként a hitben való megingását is. Mert ahol nincs hit, ott jön a félelem. Ahol van hit, a hit elűzi a félelmet a szívből, a lélekből. Nyugalom van, békesség van. Ne félj, mondja. És utána folytatja a Dávidhoz intézett szavait azzal, hogy hát mit ígért neked az Úr? Hát azt ígérte neked az Úr, hogy te leszel a király. Én meg a második leszek mögötted, mert ha te leszel az első, akkor én leszek a második. Igaz, hogy nekem kéne az elsőnek lenni, de én alázattal a második helyre állok, mert az Úr téged akar királynak, és nem engem. Én ott szolgállak majd téged. És te leszel az első, te leszel a király, hát nem ezt ígérte az Úr. Jonatán látszik megint, hogy hívő ember, hisz az Úr szavának, az Úr ígéretének. És Dávidot emlékezteti arra, hogy te, aki most itt félsz, és azt hiszed, hogy már mindjárt mindennek vége lesz. Hát ne essél kétségbe, bízzál az Úrban, megígérte neked, úgy lesz. És aztán utána olvassuk, hogy még azt is megteszi, hogy megint szövetséget kötnek egymással, ami azt jelenti, megint megerősítik a testvér-baráti egységüket. Hogy nem, Dávid nem fogja bántani őt és a családját, és Jonatán pedig szolgálni fogja majd Dávidot. Megerősítik, hogy ők az Úrban egyek, hogy összetartoznak egymással, és nem ellenségei egymásnak, hanem barátai, szövetségesei, hívő társai. Hát testvérek, meg történhetett volna, mondjuk így, hogy két cinikus lélek találkozik a pusztába. Hogy jön a két illúziót vesztett ember, nem? Akik visszatekintenek a régi szép időkre, ó, de szép volt régen, amikor még ott voltál te is Gibeában, meg én is, meg ottan barátkoztunk, meg így, meg úgy, meg Jonatán, te által. Jaj, de jó barátom vagy végre, láttalak, ugye legyőztem Góliátot, legyőzted Góliátot. Aj, de a régi szép idők. De hát most mi van? És akkor jön a kétségbeesés, panaszkodás. Nem, testvérek, nem ez történik. Nem ilyenekről beszélgetnek, hogy mennyi rosszat kell átélnünk, mennyi rossz tapasztalatunk van. Hanem jön, és Jonatán megerősíti Dávid kezét az Úrban. Az Úrban erősíti meg, nem önmagában. Nem azt mondja Dávidnak, hogy te, hát szedd már össze magad. Olyan nagyszerű fiatalember vagy te. Hát már annyi győztes csatát megvívtál, hát bízzál már magadba egy kicsit. Nem az önbizalomba erősíti Dávidot, hanem az Úrba vetett bizalomba. Az Úrban erősítette meg őt. Hát emlékezzél, ne féljél, hanem emlékezzél Isten ígéret, és építs az Isten ígéret, és itt állok melletted én is, mint testvéred. Hát testvérek, ez egy nagyon pozitív tapasztalat lehetett Dávid életébe. És azt mondom, hogy jó, ha van ilyen barátunk, aki megkeres minket a bajban, a nehézségbe, és azt mondja nekünk, hogy ne félj. És visszaemlékeztet bennünket az Istennek a nekünk adott ígéreteire. Hát és azt mondja nekünk, hogy bízzál az Istennek a szavaiba. Hagyatkozzál rá arra, amit ő mondott. És közben azt is mondja nekünk, hogy és itt vagyok, lehet megölel minket, vagy megveregeti egy kicsit a vállunkat, és azt mondja, hogy bízzál bennem is, hát én is bízom benned, itt vagyok melletted, mi összetartozunk. Hát nem tudok rajtad segíteni, nem tudlak innen kivinni ebből a pusztából, de itt vagyok melletted. És melletted maradok. Hát milyen szép dolog ez, testvérek, hogyha így tudunk egymásnak lelki testvérei, lelki barátai lenni. Nem az Úrba erősítjük egymást, hanem akkor mibe? Az önbizalomba erősítsük egymást? Vagy majd jön a szebb jövő, az illúziókba vetett hitbe bátorítsuk egymást? Vagy abba, hogy ne félj, hanem hagyatkozz az ígére, és élj aszerint, és itt vagyok melletted, mint lelki testvéred. Rám számíthatsz. Hát bárcsak ilyen barátaink lennének, egyre inkább ilyen barátaink lennének, és nem hitetlen emberek, akik nem az Úrba erősítenek minket, hanem éppen, hogy elvisznek minket az Úrtól, eltávolítanak tőle. Na, miközben ezt a pozitív tapasztalatot átéri Dávid, aközben hát egy negatív tapasztalatra is szert tesz, mert bár erről még majd külön akarok beszélni a Zsoltár kapcsán, de hát átéri azt is, hogy megint elárulja őt valaki. Elárulják, a cifeusok elárulják. Azok ugye ott ezek a sivatagi népek, ezek mindent tudnak, ami a körülöttük történik. Tehát ott nem mozdulhat meg egy légy se, vagy nem tudom, hogy ne tudnának róla. Olyan kietlen, elhagyatott vidék az, hogy ott látnak valami mozgást, ők rögtön tudják. Meg azt is, ha ott nem kéne valakinek mozogni, azt mégis mozog valaki. Ott az valami idegen dolog van ottan. Úgyhogy rögtön kiszimatolták, hogy Dávid bizony ott a Hakila halma körül rejtőzik az emberei. Hát nem lehetett azt a 600 vagy lehet 1000 ember is volt, vagy több mint 1000 ember volt, nem lehetett csak úgy elrejteni. Akármennyire is belesimulnak az öltözékeik abba a vidékbe tulajdonképpen, mert szinte alig lehet észrevenni, tényleg olyan sárgás az egész, és ott meg erdős, de nem lehet szinte látni az embereket, hogy ott mozog valaki. Legalábbis nekem nehéz volt. Summa summarum, testvérek, hogy jönnek, akkor fölmennek Gibeába, ugye, ahol Saul királyi székhelye van, és nagyon nagy tisztelettel köszöntik Saul királyt, és elmondják neki, hogy nálunk lappang, akit halára keresel. És akkor Saul egy ilyen hosszú beszédet mond nekik, azt most hagyjuk ezt annak a részleteit, És végül azt kéri tőlük, hogy azért figyeljétek továbbra is, nehogy véletlenül becsapjon benneteket is, mert nagyon ravasz fickó, nagyon ravaszdi fickó. Úgyhogy alaposan nyomozzátok ki, hogy pontosan hol van, vagy hol lehet, milyen rejtek helyek vannak, ahol megbújhat, hogy nehogy az legyen, hogy jövök a seregembe megint, mint ahogy mentem volna Köhillához, mire odaértünk volna, már rég elmenekült. Nehogy így járjak még egyszer, úgyhogy alaposan, és ha biztosan tudtok mindent, hogy hol van, akkor szóljatok, és akkor jövök. Jól van, és elmennek, azt mondják, jó, majd szólunk, és akkor te jössz, és elkapod, és akkor el lesz rendezve a történet. Hát most testvérek, erről őszintén szóval, hát sok minden eszünkbe juthat, de nekem az jutott eszembe, hogy Dávid ellenében foglaltak állást ezek a cifeusok. Nem Dávid mellé álltak, hanem ellene fordultak. És eszembe jutott az is, hogy végül is Jézus is ilyen nyílt állásfoglalásra késztett minket, mint Dávid is egyébként a kortársait. Valaki mellé áll, vagy ellene fordul. Jézus is ilyen, hogy valakit, most vagy melléim állsz, vagy ellenem vagy. El kellene dönteni minél előbb, hogy valaki Jézus mellett, vagy ellene van. Ő maga mondta, Máté evangéliumában olvassuk ezt, hogy aki nincs velem, az ellenem van. Tehát el kell dönteni, testvérek, hogy most akkor kivel tartunk? Saullal, a hitetlen, istentelen emberrel, az ő útját járjuk mi is, vagy Dávid útját. Odállunk Dávid fia mellé, Jézus mellé, és az ő útját járjuk. Nem, nincs lehetőség arra, hogy kétfelé sántikáljunk, hogy Saulnak is, meg Dávidnak is, hogy az Úrnak is, meg nem tudom, a világnak is. Ez a kettős játék, ez borzalom. Isten megintette ugye már Illés próféta által a népét ezért, hogy meddig sántikáltok kétfelé. Ha az Úr az Isten, kövessétek őt, ha Baál, akkor menjetek Baál után. De ne próbálkozzatok ezzel a kettős, hogy itt is egy kicsi, meg oda is egy kicsi, és akkor ugye ez a billegve jártok, hogy ez a kétfelé sántikálás. Ide is egyet, oda is egyet, ide is egyet, oda is egyet. Döntsétek el, hogy ki mellett vagytok ti. Hát nekünk is, testvérek, Jézus, amikor elénk áll, akkor azt mondja nekünk, kövess engem. Ezt mondja nekünk Jézus, kövess engem, vagyis csatlakozz hozzám, legyél velem. Minden, mindegy, hogy mi történik, legyél velem, tarts velem. És ne kövesd a sátánnak, a világnak, a hitetlen embereknek az útját és akaratát. Ne a szerint éljél, szerintem éljél. Nem ígér nekünk Jézus egy nagyon könnyű utat, Dávidnak se volt könnyű az Úr mellett állni, látjuk éppen. De mégis az Úr mellett állt, és látjuk, hogy mekkora áldásokat kapott, majd még mindjárt jön még egy áldás. De milyen csodálatos ez, testvérek, hogy nekünk is az Úr Jézus ilyen egyértelmű állásfoglalást kér tőlünk. Nem elégszik meg a fél szívünkkel, így is mondhatnám, hanem az egész kell neki. Egyszer visszamondták nekem azt, hogy nem szeretjük a tiszteletes urat, mert ilyen élére állítja a dolgokat. Nem, mintha nem lenne elégedett velünk. Nem, én nem vagyok elégedett a testvérekkel, hanem lehet, hogy az Úr nem elégedett velünk, mert az Úr nem szereti ezt a kettős játékot. Magammal is ilyen vagyok. Nem szeretem azt, hogyha ide-oda... Ne. Nekem is el kellett dönteni egyébként egyszer az életemben, hogy most akkor Jézust igazán követem, vagy nem. És ahhoz, hogy ezt eldöntsem, engem el kellett vigyenek a teológiáról a katonasághoz, Marcaliba, másfél évre. Azt ott egy kicsit magamba szállt, amikor folyamatosan, bocsánat a kifejezésért, de szívattak. És csúfoltak, hogy csuhás, így a csuhás, úgy. Nem voltam egyedül, voltunk mások is, de vagy voltak velem ott mások is, de hát így volt. El kellett dönteni, és nektek is el kell dönteni. Aki nem dönt sehogy, hanem csak így ide is, meg oda is, az végül el fog kárhozni. Oda kell állni Jézus mellé, és akkor üdvözülünk. Oda kell állni Dávid fia mellé, testvérek. Különben az egész nem sokat ér. De hát mindenkinek, tudom azt is, hogy mindenkinek megvan az útja. Mert lehet, hogy valaki nagyon messziről jön, és kezd az Úrhoz közelebb menni. És akkor szembesül mindazzal, amivel Jézus fellép vele szembe. És van egy ilyen időszak, amikor az ember vívódik, hogy most hol, hogy, mint, merre menjek, most ide, vagy Jézus, vagy ne Jézus, kövessem-e a megváltómat, az Urat, vagy ne kövessem. Gondolkozik, vívódik magába, vagy tudatosan, vagy nem annyira tudatosan, de valahogy ottan küszködik, hogy most akkor mi legyen. A cifeusok már döntöttek, ők nekik Dávid nem kell. Aki úgy dönt, hogy neki Jézus nem kell, az elmegy. Aki még vívódik, vívódjon, csak vívódjon, csak forjon a levébe. Nem? És aztán majd az Úr hiszem, hogy elvégzi azt, hogy majd csak odaállunk már Krisztus mellé, majd csak eldöntjük, elhatározzuk már magunkat, hogy tőle akarunk függni, az ígétől akarunk függni a hit életünkbe, a gyakorlati életünkbe, és neki adjuk a szívünket, és mi mellé állunk, nem ellene fordulunk. Ez a legszörnyűbb dolog, testvérek, ebben a mostani világban, ez a fajta kettős játék, amit egy csomó vallásos ember művel. Mert ezek nem igazi hívők, ezeket nevezzük mi vallásos embereknek. Hogy itt Saul egyébként egy kiváló példa rá. Olyan kegyes dumákat tud elereszteni Saul, hogy azt hinné az ember, ha csak úgy olvas, hogy ez egy hívő ember. Ha, ilyen kegyesen beszél, az Úr így, az Úr úgy, mindig így beszél. De látszik, hogy egy istentelen ember. Hát egy csomó ilyen kegyesen fecsegő ember van, aki így az Isten, úgy az Úr Jézus, emígy, így, úgy, ez közben meg éli a tök hitetlen életét. És nem is akar ezen változtatni. Csak hívőnek látszik bizonyos körülmények között, de valójában nem az. De ez nem jó. Látszik, hogy az Úr elhagyta Sault, nem foglalkozik vele. Jézus is ezt az egyértelmű állásfoglalást várja tőlünk, hogy mi álljunk mellé. Vagy legyél forró, mondja, vagy legyél hideg. De ha hideg vagy, illetve langyos vagy, kiköblek, mondja. Nem kell lesz így. Na, ezek után Máon pusztája következik, még erre van egy kis időnk. Ez is egy csodálatos dolog, hogy miközben a cifeusok még ottan sündörögnek Saul körül, és elárulják Dávidot, és szövetkeznek Saullal Dávid ellen, aközben a Dáviddal tudatják ezt az egész dolgot. Érdekes nagyon ez is, hogy Dávidnak mindenhol voltak emberei. Olyan, ez is egy ilyen kis zárójeles megjegyzés, olyan, mint a hívők, hogy mindenhol vannak. Tehát az ember a legfurcsább helyeken ütközik hívő emberekbe, ott pont nem várná. Tehát Dávidnak voltak azért beépített emberei, hogy így mondjam, Saul udvarába, akik valahogy informálták őt arról, hogy mit csinál Saul, és mi történik ott körülötte. Tudott ő a cifeusokról is, meg mindenkiről, tehát, na, zárója bezárva. Úgyhogy amikor értesül erről, hogy mi történik a háttérben, megy egy másik pusztába. Kicsit délebre húzódik, Máon pusztája, az egy 7-8 kilométerrel délebre van, egy még kietlenebb táj, oda megy a cif pusztájából. Lejön az egyik fensíkról, úgy képzeljétek, hogy leereszkedik, és egy másikra meg fölkapaszkodik, ami délebre van. És hát Saul kivonul ellene, jön a hadsereg, Saullal az élen, és a cifeusok azért jól informálták őt, mert azért megkapta Dávidot, és sikerült nekik egészen közel ment hozzá, egészen azt olvassuk a Bibliában, hogy bekerítette. Egy kicsit itt a szövegből, a magyar fordításból az jön ki, mintha lenne egy ilyen nagy hegylánc, és akkor Dávid az egyik felén vonul, és a Saul a másik felén vonul a hegyláncnak. De nem ez van a szövegben, hanem a zsidó írásmagyarázók mutatnak rá arra, hogy a szövegben egy ilyen, az van, hogy Dávid fönn van egy hegytetőn, tulajdonképpen egy fensíkon, és a Saul serege pedig körbekeríti ezt a hegyet tulajdonképpen. És már csak annyi kell, hogy szépen elindulnak fölfelé. És megfogják a hegytetőn Dávidot, mert onnan elrepülni nem tud. Tehát Dávid, hogy így mondjam, akármilyen ügyes fickó volt, itt kutyaszorítóba került. Nagyon kilátástalan volt a helyzet. Tehát ő látta, hogy mi történik. Azok is sejtették lent, hogy mi várja odafönn Dávidot, ugye? És már el is indul Saulnak a serege fölfelé, hogy elfogják Dávidot. És már majdnem a kezébe kerül, Dávid mit tudott csinálni? Semmit. Hát berendezkedett ott valami kis védelemre, hogy esetleg nem adja olcsón az életét, de közben én szerintem imádkozott erősen, hogy az Úr valahogy könyörüljön rajta, mentse meg őket valahogy, és mit tesz Isten? Most ezt tényleg nem úgy formalitásból kérdezem, hanem úgy őszintén. Mit tesz Isten? Isten tesz valamit. Jön egy követ abba a pillanatba, amikor már éppen majdnem a legkritikusabb a helyzet. Megjelenik egy követ Saul táborában. És közli Saullal, hogy a filiszteusok betörtek az országba, és pusztítják megint a zsidókat. És a királynak ilyenkor a kutya kötelessége volt, hogy azok ellen menjen inkább, mint itt Dáviddal foglalkozzon. Úgyhogy a Saul király visszavonulót fúj, és az egész sereg egyszer csak elvonul. Hát Dávid mindezt nyilván csak később tudta meg, mert ez nem az ő füle hallatára vagy szeme láttára tűnt, és azt látta, hogy jönnek föl, mindjárt elfognak, egyszer csak mindenki vissza, és elvonul a hadsereg. Hát mi történt? Mit tett Isten? Hát Isten cselekedett, testvérek, megszabadította őt ebből a szorult helyzetéből. Isten volt az? Igen. Ugye olvassuk többször, hogy Isten nem adta a kezébe Saulnak. Isten nem adta a kezébe. Isten cselekedett valamit a színfalak mögött. Mit csinált Isten? Fölindította a filiszteusokat, hogy támadjatok. A filiszteusok pont akkor értek oda, arra a helyre, hova támadtak. A követ pont akkor indult, pont akkor ért oda. Itt ilyen nem véletlenszerű egybeesések vannak, érzitek és értitek ezt, hanem mintha pontosan meg lenne minden tervezve. Azért nem úgy volt, hogy átkiáltott a követ Saulnak az egyik hegyről a másikról, hogy gyere már vissza, mert probléma van. A valahonnan jött, és az egy hosszú idő volt, míg onnan oda ideért. Saulék már közben vonultak fölfele. De ahhoz, hogy az a követ jöjjön, ahhoz előbb a filiszteus népnek meg kellett megint mozdulni, és rá kellett támadni Izraelnek. Hát itt olyan pontos időzítések vannak, testvérek, hogy az ember csak elámul. Hogy pont akkor vonultak el, amikor már majdnem elkapták. Isten így rendezi a dolgokat, testvérek. Isten hatalmas. És itt Dávidnak, hogy így mondjam, két dolgot kellett megtapasztalni. Az egyik a saját gyengesége és tehetetlensége. Ez a pusztának nagy tanulsága egyébként. Én is elgondolkoztam, amikor ott voltunk ebbe a pusztába egy picit, hogy hogy a szözbe lehet itt megélni egyáltalán? Mit esznek ezek az emberek? Mit isznak? Hát lehetetlen élni. Tehát az ember ott átéli azt, hogy hát nem úgy, hogy kimegyek a konyhába, azt ereztek egy pohár vizet, meg vágok egy szelet kenyeret valahol. Hát az ember ott át kell élnie a gyengeségét. Dávid átélte a gyengeségét, a tehetetlenségét. Nem tudok innen kimászni ebből a helyzetből. De ugyanakkor átélte az Úr mentő hatalmát is, az Úr hűséges erejét is, mert ott volt mellett, és nem hagyta őt magára, és az utolsó pillanatban kimentette őt. Ez egy nagy próbatétel azért, hogy az utolsó pillanatig is, amikor már úgy látszik, hogy elhagytalak, hogy kiszolgáltattalak, akkor is ragaszkodsz hozzám. Nagy próbatétel. Akkor is, amikor meghal, akkor is, amikor megbetegszik, amikor nem gyógyul meg, akkor is bízol bennem. Az Úr rávezet a gyengeségünkre, de arra is, hogy ő milyen hatalmas, és milyen csodálatos, hogy ő nem késik el az ígérettel, azt mondja az írás, hogy nem késik el az ígérettel, az Úr jön és szabadít. És hadd mondjam itt, hogy Dávidot kimentette itt egy életveszélyes helyzetből, hát hadd mondjam, Jézus minket egy még életveszélyesebb helyzetből tud kimenteni, amiből nem bírunk kimászni, ez a bűn. A bűn áll, amiben beleszületünk ebbe az egoizmusunkba, meg Isten megvető lelki állapotba, ebbe születünk bele. Magunkat istenítjük, nem Istent. Egy csomó vétket követünk el, mert öntörvényűen élünk, nem elsősorban Isten törvényei szerint. Vétket vétekre halmozok, és halmozunk. És rajtunk van az Isten igazságos ítélete, a kárhozat, a pokol. Kiment meg minket ebből a helyzetből? Nem tudjuk magunkat kimenteni, mint hogy Dávid se tudta. Át kell élni ebben a dologban is a tehetetlenségemet, a gyengeségemet, az erőtlenségemet. De jön Jézus, és azt mondja nekünk, hogy ne félj, én megváltottalak. Hívlak a neveden, mert te az enyém vagy. Bízál bennem, és kövessél engem. Én megmentelek téged, és te dicsőítesz engem. És aztán Jézus hűségesen mellettünk lesz, testvérek. Ezzel fejezzük be most a gondolatmenetünket, hogy nekünk mindig ott van Jézus. Nem kell félnünk, hogy el fog késni valamikor, valami segítséggel. A megfelelő időben az Úr mindig jönni fog. És ott lesz mellettünk, még a halál pillanatában is ott lesz. Nem fog minket egyedül hagyni meghalni. Jönni fog, és ott lesz mellettünk. Fogja a kezünket, és átvisz a túlsó partra. Ő a mi hűséges és hatalmas Istenünk, a mi szerető és erős Istenünk. Hát Deo volente majd, ha Isten akar és éltet, akkor innen folytatjuk a puszták történetét. Ma elégedjünk meg ennyivel Cif pusztájának egy-egy tanulságával, illetve Máon pusztájának tanulságával. Engedjük, hogy az Úr tanítson minket is ezek által. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, köszönjük néked, hogy olyan sok tanulság rejlik a te igédben. Köszönjük néked, hogy te akarsz bennünket jó barátjává tenni valakinek, akár a gyülekezetben is, aki mellé oda tudunk állni, akit tudunk megbátorítani, amikor fél, akit tudunk emlékeztetni az ígéretekre, a te ígéreteidre, akivel tudunk testvéri szeretetben együtt lenni. Segíts, hogy hadd legyünk mi ilyen barátai azoknak, akik bajba jutottak közöttünk. És kérünk, segíts bennünket, hogyha jön hozzánk egy ilyen testvérbarát, akkor tudjuk elfogadni a segítségét, ahogy Jonatán ment Dávidhoz, az is csodálatos, de az is, ahogy Dávid elfogadta Jonatán segítségét. Segíts, hogy mi is el tudjuk fogadni, amikor valaki jön és barátilag, testvérileg biztat, bátorít minket, az emlékeztet az ígéretekre, és mint egy talpra állít bennünket. Segíts, hogy hadd szövődjenek ilyen mély testvérbaráti kapcsolatok közöttünk is, itt a gyülekezetben is. Köszönjük te néked azokat, azt is, Urunk, hogy nyílt állásfoglalásra késztesz bennünket önmagad mellett. Segítsél bennünket, hogy ne titokban akarjunk téged követni, hanem nyíltan odaálljunk melléd, minél előbb. Köszönjük, ha már odaállhattunk. Akik vívódnak, azoknak te segítsél, Urunk Jézus, hogy ne nélküled, hanem veled akarjanak élni. Ne engedd, hogy a sátán visszahúzza őket, hanem hadd tudják eldönteni és elhatározni a szívükben, hogy mi Dávid fia mellé állunk, a Krisztus mellé, aki szeretett minket, aki megváltott minket a kereszten, aki legyőzte a halált, aki él, akinél nincs dicsőségesebb. Segítsd, Urunk, az ingadozókat, hogy mellé tudjanak állani. És köszönjük néked, Urunk Jézus, hogy te soha nem késel el. Áldunk azért, hogy mindig jössz, és amikor legnagyobb a sötétség, akkor hirtelen kis fény gyullad, mert ott vagy, és megvigasztasz, megerősítesz, és megszabadítasz bennünket. Köszönjük, hogy a bűnből is így szabadítottál meg, de minden egyéb nehéz élethelyzetből is így szabadítasz meg. Áldunk a szeretetedért, áldunk a hatalmadért, áldunk az erődért, amivel megmenekítesz bennünket. Köszönjük, nem adsz ellenségeink kezébe, hanem megtartasz minket magadnál örökre. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk most gyülekezetünket. Kérünk téged azért a családért, akik a múlt héten kellett, hogy koporsó mellett megálljanak, és elbúcsúzzanak a kedves szerettüktől. Vigasztald meg ezt a gyászoló családot, Urunk. Te légy az ő megváltójuk, te légy az ő Uruk is. Add, hogy benne tudjanak remélni és bízni. És imádkozunk azokért is, Urunk, akik a múlt héten kötöttek házasságot. Áld meg őket is, otthonukat, életüket, életútjukat. Légy velük, Urunk, és ragyog föl általuk is. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk a gyengéket, a betegeket gyülekezetünkben. Hajolj le hozzájuk gyógyító szereteteddel, légy közel hozzájuk, és erősítsd, bátorítsd meg a szívüket, bátorítsd meg a lelküket önmagad által, igéddel. Köszönjük, hogy kérhetünk népünkért, Urunk. Vondd magadhoz minél több honfitársunk szívét. És kérünk, hogy adj bölcsességet a közelgő szavazásokon is, hogy jó tudjunk dönteni a te akaratod szerint. És ne az istenteleneket támogassuk, hanem a hívő embereket, vagy legalábbis akik becsülnek téged valamire. Kérünk téged arra, hogy te intézd ezt a dolgot is. Köszönjük, Urunk, hogy gondod van mire ránk, és áldunk azért, mert meghallgatod a könyörgésünket, drága ígéreteid szerint. Amen. Mondjuk el együtt a mi atyánkot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim. Hallgassuk meg a hirdetéseket. Szomorú szívvel és együttérző lélekkel jelentem a gyülekezetnek, hogy az elmúlt héten halottunk volt. Búcsúztunk Kovács Józsefné, született Mezei Juliannától, akit 95 esztendős korában szólított haza teremtője és megváltója. Temetése április 30-án volt Gyálaréten délután 14 órakor. Isten vigasztalását kívánjuk fiának, unokáinak, az egész család minden kedves tagjának. Hirdetem a testvéreknek, hogy a jövő héten a szokott időben tartjuk meg az alkalmainkat. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk az ifjúsági órákra, a bibliaórákra és egyéb alkalmainkra is. Nincsenek most rendkívüli alkalmaink. Ámbátor jövő héten, május 12-én anyák napja lesz, és 16 órakor lesz itt a gyülekezetben egy kis ünnepség a megszokott módon. Úgyhogy szeretettel hívjuk az édesanyákat, nagymamákat, férjeket, nagypapákat, hogy jöjjenek és vegyünk részt ezen a kis ünnepségünkön. Tehát május 12, vasárnap délután 16 óra. Hirdetem még azt, hogy május 14-én, tehát jövő, nem ezen a héten, hanem majd az anyák napja utáni héten, kedden, a Biblióra keretében megint egy külföldi előadónk jön, aki a teremtés témájával foglalkozik. Egy teremtés hívő német ember, Helmut Welke-nek hívják, és hisz a bibliai teremtésben, és a csillagászattal foglalkozik, és a teremtés és a csillagászat viszonyáról, meg ennek erről a témáról beszél. Nem tudom, hogy mit beszél, az pontosan, hogy mi lesz a pontos tartalma az előadásnak, de tavaly is volt egy ilyen előadásunk, amikor a teremtés és a dínókról volt szó, érdekes volt az is, és ez is érdekesnek ígérkezik. Ugyanaz a cég szervezi most az idén is ennek a atyafinak a körútját, mint akik tavaly tervezték, a protestáns teremtéskutató kör szervezi ezt az előadást. Akit érdekel, mindenkit szeretettel várunk, tehát ez május 14-én lesz a Biblia óra keretében. Tehát délután ér ide az atyafi, és az esti 6 órakor tudjuk elkezdeni a Biblia órát. Valószínűleg itt leszünk megint a templomba, mert itt férünk el jobbára. Készüljetek erre az előadásra is. Végezetül azt hirdetem, hogy tegnap házasságkötés történt gyülekezetünkben, Lupsa a Tamás házasságot kötött dr. Erdélyi Eszterrel. Délután 14 órakor volt az esküvőjük tegnapi nap folyamán. Ezzel kapcsolatban az egyik örömapa, Lupsa György szeretne két mondatot mondani a gyülekezetnek. Hallgassuk meg őt. Lehet, hogy 3 is lesz.
Kedves testvérek, a tegnapi nap történéseiből a 100. Zsoltára szeretnélek emlékeztetni benneteket azáltal, hogy felolvasom ezt a zsoltárt. Tegnap több szolgálatban is szerepet kapott ez a zsoltár. Hálaadó zsoltár! Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel, menjetek eléje vígassággal! Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket, és nem magunk. Az ő népe, és az ő legelőinek juhai vagyunk. Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel, adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét. Mert jó az Úr, örökké való az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő hűsége. Tulajdonképpen azért álltam ide ki, hogy megköszönjem elsősorban az Úrnak ezt a tegnapi ünnepét, ezt a tegnapi napot, amik történtek. Nagyon örülök, hogy az evangélium szólhatott az ő igéje ezen az ünnepen. Ezt és Tamás kézfogóján, ő házasságkötésen. És hát másodszor pedig nektek szeretném megköszönni, hogy hát ennek az ünnepnek, ünnep mellé álltatok. Köszönöm szépen először talán azt, hogy nem csak az ünnepnek, hanem az azt megelőző éveknek, évtizedekben is melléjük álltatok, és eszközei lehettetek az Úrnak abban, hogy formálódott Eszti és Tamás itt ebben a gyülekezetben. Köszönöm szépen azt is, hogy ebben a tegnapi ünnep előkészületeiben velünk voltatok, a takarításban, a díszítésben, a pakolásban, a szolgálatokban, itt a templomban, a szeretetvendégségen, aztán utána az esti vacsorában. Nagyon köszönjük, hogy itt voltatok, nagyon köszönjük az imáitokat, amikre továbbra is számítunk, a gyerekeinkkel kapcsolatban is kérjük, hogy hordozzátok továbbra is imában őket. Így köszönjük az erdélyi család és a mi családunk nevében is a szolgálataitokat. Köszönjük szépen!
Köszönjük szépen! Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek továbbra is őriző és megáldó pásztora.